Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus ezt felelte. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, amely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom párkányára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábad. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt, ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus ezt mondta neki, takarodj sátán, mert írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre ott hagyta őt a sátán, és íme angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. Ha pontosan mondom, talán így szól ez a szólás, az ördög a részletekben rejlik. Talán szoktuk ezt mondani, és természetesen nem egy szólásról akarok most beszélni, hanem az evangéliumról, de ahogyan készültem és elmélkedtem, újból meg újból eszembe jutott ez a fajta népi bölcsesség, és az, amiről tulajdonképpen gondolnám, hogy érdemes volna elmélkednünk, ez pedig az, hogy a megkísértés történeten keresztül a saját megkísérthetőségünkre vonatkozóan, tulajdonképpen, ha egyetlen mondatot kellene mondanom, ma este azt mondanám, hogy a kísértésnek van valahogy egy olyan szálja, ami ott van minden kísértésben, ez pedig az, hogy valamit nem látunk, hogy valamire nem figyelünk. És akkor erről szeretnék most beszélni, és az első gondolat így szól, kísérthető vagyok akkor, hogyha vakon élek, kísérthető vagyok akkor, ha bizonyos dolgokat egyáltalán nem látok, miközben azok ott vannak. Például mind a három megkísértés helyzetben tulajdonképpen van pozitívum. Hát hogy ne lenne? Te kövekből legyen kenyér? Hát ki mondja erre azt, hogy ez nem jó? Azt, hogy lássuk azt, hogy Jézust elkapják az angyalok, én szívesen megnézném. De szívesen látnám ezt, hogy egyszer csak ott az angyalsereg jön, és megment, és akkor még biztosabb lehetek abban, hogy hát tényleg ilyet biztos csak Jézussal csinál. Hát akkor, és aztán a harmadikban az, hogy aztán valamiféle javakkal, értékekkel lehet sok jót tenni, hát a sátán nem mondta, hogy aztán azt mondja, magára költse. Azt mondta, legyen a tiéd, ezt majd jóra fogom fordítani. Tulajdonképpen a kísértésnek van egy olyan jellegzetessége, például, hogy a kísértésben szereplő egyik részt, amiben pozitívumok vannak sokszor, reális pozitívumok, nagyon igaz pozitívumok, azokat nagyon pontosan látjuk, és a másik részt egyáltalán nem látjuk. Hogy ennek a pozitívumnak a másik oldalán mi az ára, és mi az árnyéka mindennek. Ezért nem egyszer a tapasztalat azt mondja, hogy valami nagyon fáj, egészen meg tudok vakulni. Bent vagyok egy nagy szenvedésben, egészen el tudok vakulni. Van bennem egy nagyon erős ösztönkésztetés, egészen el tudok vakulni. Erőt vesz rajtam egy nagyon erős érzés, egészen el tudok vakulni. Tehát nagyon sokféle érzés és késztetés és lelki állapot tulajdonképpen együtt jár valamiféle vaksággal. És amit ott nagyon világosan látok, az a vágyamat, azt a szépséget, az értéket, a boldogságot vagy bármi mást, azt jól látom. A probléma azzal van, amit egyáltalán nem látok. Hogy nem látom a képnek csak egy részét, vagy csak a jó részét, és ezért vakon megyek bele valamibe. A második, amikor tulajdonképpen van tudásom, tudomásom arról, hogy van itt egy másik rész, de nem nézek oda. Próbálok úgy csinálni, mintha nem tudnék róla, mintha nem látnám. Próbálom nem figyelembe venni azt, amiről egyébként tudok. Ez nem pont ugyanaz, mint az első esetben. Például ebben a megkísértés történetben, de érdekes az, mikor azt mondja a sátán, hogy tudod mit, Jézus, mindezt neked adom. Úgyhogy azt tudjátok, hogy az nem a sátáné. Milyen érdekes, azt mondom, hát igen, 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 itt ezzel milyen sok jót lehetne tenni, tényleg akkor belemegyek ebbe a valamilyen elvtelen kompromisszumba, vagy valami sundabunda dologba, hát miért nem mennék bele, mert abban nagyon sok jó fog tudni kijönni, úgyhogy nem is nagyon nézem én, hogy tulajdonképpen mi is lesz ennek az ára. Ezt most inkább ne nézzük. Mikor valaki nem látja azt, hogy tulajdonképpen mikor a sátán azt mondja, neked adom mindezt, az egy hazugság, mert semmi sem az övé. És amikor csak az egyik részt nézzük, és tudatosan nem nézzük a másikat, valami ilyen helyzetbe keveredünk. Azután a harmadik, mikor egy oldalúan látok, az egyik részt világosan látom, ahogy erről beszéltünk, az mondjuk a pozitív rész, amit nagyon világosan látok, a negatív részt figyelmen kívül hagyom, vagy egyáltalán nem látom, de sok házastársi konfliktusnak voltam megfigyelője. És hogy ezekben a konfliktusokban de gyakran tapasztaltam azt, hogy valaki mondja, és mondja, és mondja, de olyan erőszakosan mondja, hogy nekem fáj. Miközben amit mond, az igaz. Egyébként igaz. De az az erőszak, amivel ő azt képviseli, ahogy semmi másról nem kíván tudomást venni, csak a saját egyébként igazáról, hát az nekem fáj, egy előbb-utóbb ordíthatnékom támad. Nagyon látja az egyik részét, és egyáltalán nem látja a másik részét. És ez persze lehet fordítva is, nem csak az az erőszakosság, hogyan valami jót tudunk képviselni, hanem az a hallatlan megértés, hogyan valamilyen rosszat megengedünk az életünkben. Akkor ott mit látunk? Azt a részt, hogy mi hát nagyon megengedőek vagyunk. Ó, hát mi nagyon nagyvonalúak vagyunk, és hát nagyon szabadok vagyunk. És az a rész, amit nem akarunk látni, az, hogy rendben van, de mondjuk az bűn. Ez a harmadik, a negyedik, és a negyedik megint csak olyan valami, ami mind a három kísértésben ott van. Ez az énközpontuság. Mikor valaki énközpontúan lát, mondhatjuk azt, hogy nem a felét látja, nem, hogy énközpontúan mindent lát, csak énközpontúan. De körbenézve 360 fokban lát, csak énközpontúan. Te elvesztette egy dimenziót. Ezért azt mondja, hogy én mindent itt mérlegeltem, mindent alaposan, mindennek utána jártam. Ez igaz is. A nézőpont súlyosan egyoldalú. Azért a kísértésnek mindig ez az ott meglévő, orr alá dörgölődző része, hogy azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, nem tudom, hogy ez előhív belőletek-e valami indulatot. Hogy ez milyen ügyesen kitaláltatott a sátán részéről. Hát, ha Isten fia vagy. Ott van a mézes madzag, hogy egyszer csak, hogy Jézus kihúzza magát, és azt mondja, hát én az vagyok. Most rögtön be is bizonyítom, te velem ne szórakozzál. És tulajdonképpen ez mit jelent? Hogy ad majd egy énközpontú választ. Amikor a kísértő újból és újból ezt mondja, hát ha te vagy az Isten fia, tulajdonképpen arra akarja Jézust rávenni, hogy énközpontú legyen. Onnan nézzen körbe, lásson onnan mindent, de abból a nézőpontból ne lépjen ki. Ez volt a negyedik, azután az ötödik, amikor rövid távon folyamatokat elveszítve látok. Ahogyan a kísértő azt mondja, nem de jó lesne egy nagyot enni. Friss kenyérből, hát csak nem száraz kenyeret csinálsz abból a kőből. Valami igazán finom, ropogós kenyeret. Hát az de jó lesne neked. És kétségkívül, megint csak elnézést ezért a fordulatért, azért vannak olyan bűnök, amiknek van egy olyan jellegzetessége, hogy így mondanám ezt, hogy a szüzességünket egyszer tudjuk elveszteni. És akkor az már akkor úgy van, hogy ahogyan bele tudunk menni elvtelen kompromisszumokba, bele tudunk menni olyan adok-kapok viszonyokba, olyasféle korrupcióban, be egyáltalán nem kellene belemennünk. Azt lehetne mondani, hogy egyszer mentünk bele, és akkor már bent vagyunk. És milyen nagy dolog, hogy fölismerjük ezeknek a helyzeteknek egy kissé ezt a vagy most belemegyek, vagy ezt a szinte egyszeri jellegét. Ezért a következő gondolat így szól, hát persze belemegyek, mert most rövid távon az összes következménnyel nem számolva azt mondom, hát na, ebből valami jó ki tud jönni. És másnap fölébredek, és hogy nem jutott eszembe, hogy lesz holnap. És a kísértő sokkal jobban tudja, hogy lesz holnap. És holnap jön, és benyújtja a számlát. És tegnap ezt csináltad. A kísértésnek ez az ötödik jellegzetessége, hogy beszűkülünk, nem látunk már folyamatokat, nincsen holnap, csak itt és most van, és azonnal van, és annak mindenféle jogossága egyébként. És abban egészen könnyen el tudunk bukni és veszni. Aztán a következő, így nevezném ezt, mikor elveszítjük a lényegi részünket, az igazán fontos részünket, ha most magunkra nézünk, egyébként nyilván mondhatnám azt, hogy az Isten kapcsolatunkat. Nem véletlen, hogy Jézus mindig, amikor megy a kísértés, hogy legyél én központú, és rövid távon gondolkozz, és csak az itt és mostat, és csak a jót lásd, és csak a felét, és arra ne nézzél, és higgy nekem, hogy akkor tulajdonképpen mire akarja őt rávenni, hogy a mennyei atyával való viszonyát most egy kicsit rakja le. Hát anélkül is tud ő okosan gondolkozni. Hát megvan a józan eszünk, majd átnézzük, átlátjuk ezeket a kérdéseket. A hatodik dolog így szól, hogy a lényegi részünket, vagy az Isten kapcsolatunkat figyelmen kívül hagyva hozunk döntéseket. És az a megrendítő számomra, hogy a lényegi részünket, vagy az Isten kapcsolatunkat nem egyszer évtizedekig képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni. És tulajdonképpen az élet megy tovább. Csak valami lényegit teljességgel el tudunk veszíteni az életből. Amikor Jézus azt mondja, na most azt mondom neked, takarodj innen. Végül is ez egy lényeglátó mondat. Elég kemény, azt mondja, most akkor távozz innen, hogy abba hagytam a veled való beszélgetést. Ez valami lényeginek a fölismerése. Hogy megy ez a folyamat, és azt mondja, hát ezeket a köveket kenyérré, vagy nyugodtan engedd el magad, majd jönnek az angyalok, azt neked adom. Amikor valaki kapaszkodik a lényegbe, akkor előbb-utóbb mondhat ilyet, hogy ezt most befejeztem. Mert ez látnivalóan sehova nem vezet. Ez a hatodik gondolat, hogy el nem veszítem a lényeggel való viszonyomat, az Isten kapcsolatomat. És végül a hetedik, az utolsó, ami szinte minden ilyen kísértésben benne van, hogy a kísértő megpróbál rávenni bennünket arra, hogy kössünk kompromisszumot ott, ahol az nem lehetséges. Az életben oly sok mindenben lehet kompromisszumot kötni. És olyan fontos, hogy vannak kiegészítő igazságok, és tudunk árnyaltan gondolkodni, erről oly sokat beszélünk. És vannak helyzetek, amiben nincsen kompromisszumos megoldás. És vagy azt mondom, hogy távozz tőlem Sátán, vagy valamiképpen együtt élek vele. Az életnek vannak ilyen helyzetei. És ezért most veletek együtt szeretnék nagyon imádkozni azért, hogy ismerjük föl, hogy mikor érdemes a szívünket átadni arra, hogy minél befogadóbbak legyünk, minél inkább meglássuk az árnyalatokat, a finomságokat, kiegészítő értékeket, igazságokat és a többit. És hogy észrevegyük, hogy mi az a helyzet, ahol nincsen kompromisszumos megoldás, Akkor, hogyha igaz emberként akarunk élni, vagy ha az Isten kapcsolatunkból akarjuk az életet élni. Ezért a világosságért szeretnék veletek együtt imádkozni.